Na, tehát a balti államok gazdaságát vizsgálgatjuk, és én azt mondtam, hogy akkor kezdjük azzal, hogy mi az, hogy gazdasági csoda, amit hallunk kifejezést nagyon sokszor a balti országokkal kapcsolatban.
Hát szerintem, hogyha így a világgazdaság történetét nézzük, akkor gazdasági csodának azt nevezhetjük, hogyha mondjuk a globális eloszlás aljáról valaki fölkerül a tetejére. Mondok egy teljesen eklatáns példát. Szingapúr az nagyjából a legalján volt a világgazdaságnak, amikor önállóak lettek az 50-es években, kétharmada az országnak nem tudott írni, olvasni, és mondjuk egy-másfél generáción belül oda jutottak, hogy a világ egyik legfejlettebb országa lett, és mondjuk megelőzték az Egyesült Államokat egy főre jutó GDP-ben. Dél-Korea, Taiwan, manapság Kína, tehát ugye nagyon látványosan a világ átlag alatti szintről föltörtek messze a világ átlag fölötti szintre, akár az élbolyba. Na, ezt nevezhetjük szerintem gazdasági csodának. Ebben az értelemben a Baltikum nem produkált gazdasági csodát, mert ezek az országok hosszabb távon, ha több évszázadra megyünk vissza, sosem voltak a világ átlag alatt, tehát hogy ezek a térségek, ezek messze világ átlag fölöttiek voltak, és manapság is nagyjából ott vannak, ahol régebben voltak, tehát visszajutottak ugyanoda. Igazából mi történt? A Szovjetunió bekebelezte őket. A Szovjetunió egy elmaradott térség volt, a maga elmaradott technológiai színvonalával, a maga elmaradott gazdaságirányításával, és amikor ezek az országok a 90-es években ki tudtak onnan szabadulni, akkor valójában irtózatos bajban voltak abban az értelemben, hogy az infrastruktúrájuk, a lakásállományuk, a technológiai színvonaluk, a cégeiknek az exportpiacai, tehát valójában ők ott gyakorlatilag lerontotta őket a Szovjetunió, és ami történt szerintem, az nagyjából egy ilyen helyreállítási ciklus, tehát szerintem abban különböznek, ha megnézi az ember a teljes kelet-európai térséget, a legnagyobbat a legfejletlenebb országok fejlődtek. Tehát Romániáról, Lengyelországról, Albániáról, Baltikumról beszélünk, mint a legnagyobbat fejlődő országok, és talán a legkisebbet relatíve fejlettebb országok fejlődtek, tehát egy Csehországnak, vagy vicces módon ebben a szempontból Magyarországnak is kisebb pályája volt, mert Magyarország egy relatíve fejlett ország volt ebben a keleti blokkban, innen nem ugrottunk akkorát, tehát tulajdonképpen még egy fogalmat hagyd dobjak be, a közepes fejlettség csapdáját. Tehát tulajdonképpen a közepes fejlettségi szintre jut el itt mindenki, csak Magyarország nagyjából a közepes fejlettségből a közepes fejlettségbe megy át, míg mondjuk egy Románia vagy egy Lettország, Litvánia esetében a szegénységből a közepes fejlettségbe, ami relatíve egy gazdasági csodának tűnik, de a távol-kelethez képest ez szerintem nem egy igazán nagy dobás.
Igen, ebben lehet, hogy igazad van, hogy ha így nézzük globálisan ezt az egész gazdasági csodát, akkor ez így van, de közben néztem az adatokat, amiket gyűjtöttem, és szerintem azért érdekes, tehát hogy 1995-ben, tehát ugye viszonylag korán a balti államok, tehát a mi történelmi távlatunkban, amiről beszélgettünk korán, a balti államok fejlettségi szintje az körülbelül az Európai Unió 15 országának átlagának a 28%-án állt. 2015-ben ez már 66,5% volt, és eközben ugye volt a 2008-2009-es válság, ahol mind a három ország elég súlyos veszteségeket szenvedett el. Tehát azért ezt, hogyha így megnézzük, akkor szerintem mégiscsak egy regionálisan, vagy európai szinten nézve, azért egy kisebb féle csoda, tehát én emellett kardoskodom.
Ez az, amit mondok, hogy ha így nézzük, igen, de én ezeket a 90-es évekbeli adatokat nem hiszem el. Tehát azért nem hiszem el, nem azt kétlem, hogy ezek voltak a valós adatok, tehát nem meghamisításról van szó, hanem ugye a GDP és a fejlettség közötti különbségről van szó. Mondok egy példát. Boszniai háború után Bosznia GDP-je gyakorlatilag összeomlott. Nem termeltek semmit, tehát a GDP az egy kibocsátási mutató, mennyit termelnek az adott évben. Ha van egy nagy összeomlás, akkor utána borzalmasan alacsony a GDP. Tehát háború után Ukrajnának gyakorlatilag nulla lesz GDP-je, mert minden tönkre megy. De ez nem jelenti azt, hogy ott ne lenne fejlettség. Tehát, hogy az újraépítési ciklusok, ezek ezért tudnak rendkívül gyorsak lenni. Ugye láttuk Németország esetében, II. Világháború után, gyakorlatilag a teljes szétesettségből jöttek az 50-es évekre a Wirtschaftswunder, a német gazdasági csoda állapotába. De szerintem itt valami ilyesmiről van szó a baltiak esetében is, hogy hát itt mindent újra kellett építeni. Tehát olyan ramoty állapotba hagyta őket a Szovjetunió, és azt szerintem nagyon látszik, hogyha Lettországot és Észtországot összehasonlítjuk, szerintem ez szemben látható, hogy a Lettországban sokkal kevésbé volt újjáépítés. Tehát rosszabbak az utak, rosszabb az infrastruktúra, a házak, stb. Átmegy az ember Észtországba, és a határ másik oldalán olyan belga-holland ellentét látszik, hogy egy különbség látszik, hirtelen sokkal jobbak az utak, sokkal jobb az infrastruktúra, a házak. Tehát az, hogy újraépítették itt gyakorlatilag az ingatlan állományt, az infrastruktúrát, és mondok egy példát, ami ezt szerintem jól mutatja, mind a mai napig a teljes Baltikum az orosz áramhálózaton van. Ezt kevesen tudják, mert ugye mindig a gázról beszélünk, de hogy itt építik, vagy mondjuk a balti vasútvonalat építeni kell, mert az összes vasútvonal ezekből a városokból Moszkva felé megy, és az Európai Unió épít ott egy ilyen transzbaltika, Berlinből, Varsóból menne Vilniuszon, Rigán át Észtországig és talán Helsinkiig, tehát nem volt olyan vasútvonal, amelyik ezeket összekötötte őket, nem véletlenül a Szovjetunió nem akart egy ilyen vonalat, de mondom, a 2026-ra becsülik, hogy le tudnak válni az ex-szovjet, ma orosz elektromos hálózatról. Tehát ez is mutatja, hogy gyakorlatilag mindent újra kell építeni, egészen más hálózat volt, a Szovjetunióban kialakult dolgokat kell nekik tulajdonképpen újra építeni, és ez egy rekonstrukciós pálya. Tehát én azt gondolom, hogy ami itt a Baltikumban látható, és ezt valaki jobban csinálja, tehát a litvánok és az észtek jobban csinálják, a lettek nagyon összeomlottak 2008-9-ben, ők kevésbé csinálják jól, de szerintem önmagában az, hogy újra kell építeni, Romániában ugyanez van. Katasztrofális utakat, katasztrofális épületeket, ha csupán annyi, hogy újraépítem az országomat, hát annak olyan GDP hatása van évről évre, az simán megmagyarázza, hogy miért mozog. Gyakorlatilag a közepes fejlettségi szintre jutsz el egy szegény szintről.
Oké, talán Románia abból a szempontból nem jó összehasonlítási alap, hogy végül is nem volt egy olyan szintű kereskedelmi útvonal. De mondjuk Magyarország igen, tehát nem tengeri nyilvánvalóan, és értem, amit mondasz, de ettől függetlenül egy átmenő ország, tranzit kereskedelmi útvonal volt Magyarország, tehát ezt összehasonlítva viszont már lehet azt mondani, hogy jó, de akkor mit csinálnak jobban? Tehát ahogy mondtad, 2008-2009-ben ugye átlagosan közel 20, de esetenként nagyobb GDP arányos mínusz is volt ezekben az országokban, és innen, tehát tőkebeáramlás teljesen megszűnt, ezért estek úgy össze, omlottak úgy össze, és azt olvastam, talán a Világbanknak volt valami cikke erről, hogy magát az újrakezdés, vagy újraépítés, vagy újjáépítés folyamatát, az alkalmazkodás folyamatát nagyban megkönnyítette a rendkívül fájdalmas, de annál hatékonyabb belső leértékelés. Tehát ők is ezt nevezték meg.
Hát ez is benne van, de azért a következőket azért mondjuk el. Tehát ezekben az országokban szokták mondani, hogy itt valami fajta, nem tudom, neoliberális vagy ilyen piaci fundamentalista csoda lenne, de hát könyörgöm, tehát ezekben az országokban továbbra is ingyenes az oktatás, ingyenes az egészségügy. Tehát a csoda ország Észtországban például Tallinnban tök ingyen lehet tömegközlekedni. Nem kell fizetni Tallinban a tömegközlekedésért. Alig vannak magániskolák, tehát gyakorlatilag azt mondják maguk az észtek is, hogy nem jött be a magániskolák rendszere, mindenki jó minőségű állami iskolába küldi a gyerekeit, és alapvetően egy fejlett, fejlesztő államról beszélhetünk ezekben az országokban. Ne feledjünk el még egy dolgot szerintem, hogy van egy olyan része ennek a gazdaságnak, ami nagyon nehezen követhető, ugye még mielőtt azzal jönne valaki, hogy az alacsony korrupció, ezekben az országokban masszív korrupció volt, mondok két példát, ugye az egyik az Lettország, ami tulajdonképpen egy bizonyos ponton az orosz oligarchák offshore központjává kiáltotta ki magát. Tehát maga a lett kormány hirdette, hogy mi tulajdonképpen egy offshore központ vagyunk. Ugye Lettországban van egy orosz kisebbség, ráadásul nem is kicsi, tehát egy bizonyos ponton az ország 45%-át tették ki az orosz ajkúak. És a lett kormány azt mondta, hogy hozzák ide, EU-ban vagyunk, hozzák ide alacsony adóval az orosz oligarchák a pénzüket. Na hát ebből mindenfajta baj származott. De hát ez tulajdonképpen egy offshore-kodás. A másik pedig Észtország, ahol ugye ne felejtsük el, hogy a Danske Bank összeomlása, az úgy robbant ki, hogy a Danske Banknak az észtországi lánya volt az, ami megint csak orosz oligarchák pénzét mosta. Nagyon nagy arányban, tehát hogy mondjam, erre mondta az Európai Unió, hogy kizárt, hogy az észt bankfelügyelet ne látta volna, hogy ez történik, mert az észt GDP 20%-át érte el az a pénzmozgás, ami itt Oroszországonból történt. Tehát akár Észtország, akár Lettország esetében teljesen evidens módon orosz tőke is megjelenik, sokszor maszkírozva, ezekből botrányok vannak. Ugye a kikötőben, Tallinnban ott egy hatalmas ingatlan beruházás, amiben belebukott egy kormány. Tehát az, hogy nincs korrupció, az nem igaz. Én azt egy jelentős különbségnek gondolnám, hogy ott hogy megbuknak kormányok. Tehát a Baltikumban, mivel van egy erős középosztály ezekben a városokban, mondom, a vidék gyakorlatilag kiürült, ha ilyen botrány van, akkor kormányváltás van. És szerintem ez egy nagyon fontos különbség, hogy Magyarországon is a 90-es évek óta folyamatosan vannak ilyen botrányok, de nem mindig van belőle, és egyre kevésbé van belőle kormányváltás. Tehát az, hogy a korrupciónak van következménye, és ezért az államnak hatékonyan kell működnie, ez szerintem egy fontos különbség.
Azon mosolyogtam közben, hogy hát kormányváltások nem mindig vannak, hanem konkrétan azt hiszem egy volt, ami, de az sem korrupciós jellegű, hanem inkább ilyen politikai.
Magyarország az ország, ahol a rendszerváltás óta, ha jól emlékszem, államtitkárnál magasabb rangú ember korrupció mögött nem került még börtönbe. Az összes többi kelet-európai országban kormányfők, államfők, nagyon miniszterek tucatjai kerültek, emlékezzünk, a horvát miniszterelnököt letartóztatják a sveháti repülőtéren, vagy Bukarest főpolgármestere, tehát nagyon magas státuszú emberek. Magyarország a legkevésbé számon kérő ország ebből a szempontból. A Baltikumban rendszeresen belebuktak politikusok korrupcióba.